Hát nem egészen így történt, hogy elmúltak a problémák, de Budapestben azért van remény.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót.
Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok.
A Buksó 57. epizódjának témája az utazás, akár a fejben való utazás, akár az otthoni utazás, akár a távoli vidékekre való utazás. Beszélgetőtársam Török András, művelődéstörténész, Budapest szerelmese, aki Budapestre látogató vidéki magyarok számára írta elsősorban a könyvét, amit már tulajdonképpen 30 éve ír, de hogy ez hogy történt, azt majd elmondja ő. Ilyen könyveket, azaz jól használható úti könyveket, köztük szubjektív úti könyveket is ajánlok majd a Top Ten rovatban, de előtte szeretnék a számok közé nézni, azaz hogyan is néz ki a könyvpiac számokban, mi történt, milyen változás hozott a Libri MCC általi megvásárolása. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Hogy néz ki a könyvpiac számokban? A könyvhét másnapján, június 13-án robbant a hír, hogy a Matthias Corvinus Collegium Alapítvány, pontosabban annak leányvállalata az SQ Invest Kft. Megvette a Libri csoport 67,48%-os részvénycsomagját. Transzakcióval az eddigi közvetett kisebbségi tulajdonos MCC válik a Libri csoport 98,41%-os tulajdonosává. A Libri megvásárlásáról sok szó esett az elmúlt 3 hétben, de számos félreértés is napvilágot látott arról, mekkora is a magyar könyvpiac, és kik a meghatározó szereplői. A könyvpiacnak alapvetően kétfajta szereplője van, könyvkiadók és könyvterjesztők. Vannak cégek, amelyek csak kereskednek könyvekkel, és vannak, amelyek csak kiadói tevékenységet végeznek, sokan pedig mindkét tevékenységet űzik. Az érintett társaságok mostanában teszik közzé 2022-es évre vonatkozó jelentéseiket, így legtöbbük esetében már képet alkothatunk a tavalyi évükről. Mivel még nincs meg minden adat, a piac egészére nézve csak 2021-es számok állnak rendelkezésre. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének becslése szerint a szabadforgalmú könyvpiac forgalma 2021-ben fogyasztói áron 56 milliárd forint volt, ami nem csak az előző COVID által alaposan megtépázott évnél jobb 11%-kal, de meghaladta korábbi évek forgalmát is. A szabadforgalmú azt jelenti egyébként, hogy könyvesbolti forgalomban elérhető könyvekről van szó, tehát nincsenek benne a tankönyvek, vagy például a múzeumi katalógusok alkalmi kiadványok sem. Mivel 2022 világszerte és Magyarországon is igen jó éve volt a könyvkereskedelemnek, nem lövünk nagyon mellé, ha a teljes szabadforgalmú könyvpiac 2022-es forgalmát 60 milliárd forintra becsüljük. Lássuk akkor, hogyan osztoznak ezen a könyvpiac szereplői. A 60 milliárdot kétféleképpen oszthatjuk fel, feloszthatjuk úgy is, hogy megnézzük, hogy az eladott könyveket mely kiadók adták ki, és úgy is, hogy mely könyvesboltokban vagy webáruházakban vásárolták meg azokat. Ehhez előbb meg kell próbálnunk külön vizsgálni a könyvkereskedelem és a könyvkiadás szereplőit. A legnagyobb szereplő, a Libri, valójában 3 céget jelent, a kereskedelemmel foglalkozó Libri Kft-t és a Libri Bookline Zrt-t, valamint a könyvkiadó Libri Könyvkiadó Kft-t. A második szereplő, a Líra csoport, ugyancsak elkönthető kereskedelmi cégekből és kiadókból áll. A két cégcsoport tulajdonosi szerkezete is eltérő. A Libri nagy kereskedelmi cégek, a Libri és a Bookline összeolvadásából jött létre, és idén júniusig mindig voltak meghatározó kisebbségi és többségi tulajdonosai, a Líra pedig 25 éve változatlanul családi tulajdonban van. Ami a kereskedelmi egységeket, azaz a könyvesboltokat illeti, a Lírának 83, a Librinek 57 üzlete van, csak hogy négyzetméterben mérve a Libri boltok összterülete jóval nagyobb, és többnyire ezek találhatóak a nagyforgalmú bevásárlóközpontokban, míg a Líra inkább a kisebb városi boltokban erős. A Lírának 1 webáruháza van, a Lira.hu, a Librinek 2, a Bookline és a Libri.hu. Szóval a kereskedelmi cégek jelentéseit összevetve a következő erős sorrend állítható fel. A Libri 2 kereskedelmi cége 2022-ben összesen 33,5 milliárd forgalmat ért el, ami 6%-kal több az előző évinél. Ha a 60 milliárdos becsült könyvpiaci forgalomhoz az mérjük, akkor a könyvkereskedelem több mint felét a Libri boltokban vagy online áruházaiban bonyolítják. Az már persze egyéni döntés, hogy ezt félig tele vagy félig üres pohárnak fogjuk-e fel. A felvásárlásról szóló tudósítások között volt, amelyik szerint szinte minden könyvet a Libri ad el Magyarországon, ez nem igaz. A piac második szereplője a Lira csoport, itt illendő elmondanom, hogy ennél a cégcsoportnál dolgozom én is. A Lira kereskedelmi cégeinek árbevétele 14,5 milliárd forint volt tavaly, ami 11%-os növekedésnek felel meg. Tehát, bár a két cégcsoport árbevétele közötti különbség csökkenő tendenciát mutat, a Libri még így is 2,3-szer nagyobb forgalmat könyvelhet el, mint a piac második helyezettje. A Lira üzletekben és a Lira.hu-n a magyar könyvkereskedelem közel negyede bonyolódik. Természetesen ezek csak közelítő becslések, mert a kereskedelmi cégek jelentéseiben benne vannak az egymás közötti eladások is, de ennél pontosabb képet nehéz lenne kinyerni az adatokból. Ennek tudatában is elmondhatjuk, hogy a két nagy szereplő együtt a becsült könyvkereskedelmi forgalom nagyjából 80%-át bonyolítja. A sorban következő könyvkereskedelmi cégek közül a könyvtündérboltokat üzemeltető Tótágas, a hipermarketekben tevékenykedő HBS Books, a Librotrade és a Book24 ért el 1 milliárd forintot meghaladó eredményt. A könyvkereskedők természetesen minden könyvkiadó könyveit árulják, nem csak az azonos tulajdonosi körbe tartozókét, itt például a Libri boltokban is megvásárolhatóak a Lira csoport kiadóinak könyvei, és fordítva. Most pedig nézzük a könyvkiadás számait. Előjáróban leszögezhetjük, hogy a kiadói szegmens sokkal összetettebb, mint a kereskedelmi, és jóval több meghatározó szereplője van. Mindkét nagy könyves konzorcium birtokol könyvkiadókat, ám eltérő céges szerkezetben. Míg a Lira kiadói önálló gazdasági társaságok, addig a Libri két évvel ezelőtt egy nagy kiadói cégbe, a Libri Könyvkiadó Kft-be szervezte a kiadói márkáit. Ekkor a Park, a Helikon, a Kolibri, a Jelenkor és a Libri kiadók olvadtak egybe, bár önálló szerkesztőségeiket megőrizték. A Librinek emellett 50%-os tulajdonrésze van a Jaffa kiadóban, valamint 49%-os tulajdonrésze a Scholar és a Kaligram kiadókban is. Ha ezeket mind összeadjuk, közel 5,7 milliárd forint árbevételt kapunk 2022-re. Ez mintegy 15%-kal kisebb, mint az előző évben volt. A csökkenés valószínűleg pénzügytechnikai okokra vezethető vissza, mert a korábban önálló cégként működő kiadók is végeztek valamekkora kereskedelmi tevékenységet, és ez az összeolvadás után megszűnt, a korábban itt kimutatott nyeresség egy része már a Libri kereskedelmi cégénél jelentkezik. A Lira csoporthoz a Magvető, az Athénéum, a Corvina, a Manó könyvek, a General Press, a Partvonal és a Rózsavölgyi kiadók tartoznak. Összesített árbevételük 2,4 milliárd forint volt tavaly, ami 16%-kal több, mint 2021-ben volt. Mindebből két dolog következik. Az első, hogy a piacvezető konzorcium a Libri kiadóinak árbevétele a kereskedelemhez hasonlóan 2,3-szerese a második helyezettének, a Lirának. A másik, hogy ketten együtt is csak 8 milliárdos forgalmat bonyolítottak, azaz a teljes kiadói piac alig több, mint 13%-át. A fennmaradó 87%-on más kiadók osztoznak. Az elmúlt hetekben sok cikk keverte össze a könyvkiadást és a könyvkereskedelmet, azt állítva, hogy az MCC megvette a kiadói piacot domináló Librit. Ez tehát nem igaz, a kiadói piacnak nincs domináns szereplője. A sok száz magyar kiadó közül többen is vannak, amelyek nem tartoznak a két nagy csoporthoz, és 1 milliárdnál nagyobb árbevételt értek el. Ide tartozik a Centrál, a Móra, a Kölgymoly képző, vagy a Talentum kiadó is. Az Álomgyár kiadót működő Publish & More, illetve a Pagony vagy a Kossuth csoport kiadói és kereskedelmi tevékenysége ugyan nem választható el a közzétett jelentésekben, mert egy cégben végzik, de jelentős szereplői a kiadói piacnak is. Az elmúlt hetekben sok cikk foglalkozott azzal is, hogy a változás hogyan érinti majd az egyes magyar írók könyveit. Ez csak ugyan releváns kérdés, de nem árt, ha tudjuk, hogy az úgynevezett magas irodalom csak egy igen picike részét teszi ki a teljes könyvpiacnak. Mivel a Libri önálló kiadói megszűntek, az utolsó kiadónként is közzétett adatokból, azaz a 2021-es jelentésekből dolgoztam, ebben a szegmensben a Lirához tartozó Magvető a piacvezető, amely 2021-ben mintegy négyszeres forgalmat bonyolított, mint a Librihez tartozó Jelenkor. Ha az ő árbevételükhöz hozzáadjuk a többi tisztán szépirodalmi profilú kiadó bevételét, akkor is csak nagyjából 1 milliárd forintról beszélhetünk, a teljes 60 milliárdos könyvforgalomból. Ami pedig a Libri tulajdonos váltásának könyvpiacra vagy szépirodalomra gyakorolt hatását illeti, a magam részéről jobban szeretem a tényeket, mint a találgatást, úgyhogy erre visszatérek majd fél év múlva. Könyvemberünk ezúttal Török András. könnyű és meg nehéz is egyszerre bemutatni téged, mert annyi mindent csináltál, meg csinálsz. Egyszerre voltál nyelvtanár, színházi tipográfus, a 2000 folyóirat szerkesztője, kulturális miniszter helyettes, nagyon régen, fotóházigazgató, a Summa Artium Alapítvány létrehozója, és azóta is filantrópia tanácsadóként is tevékenykedsz. A Budapest folyóirat szerkesztője vagy, a Fortepán önkéntes menedzsere. Az önmeghatározásod szerint, hogy amikor egy szót kell odaírni a neved alá, akkor mi vagy?
Azt szoktam mondani, hogy művelődés történész vagyok, de senki nem érti, hogy ez mit jelent. Ezzel azt akargatom, hogy egy nis karriert futottam be. Tehát folyton olyan helyekre próbáltam benyomulni, ahol senki se volt. Tulajdonképpen féltem, hogy valakinek a lábára taposok, vagy talán a legnagyobbakkal való versenytől is féltem, és lassanként olyasmiket kezdtem csinálni, amit senki más nem csinál. És nagyon szívesen mondom azt is magamról, hogy útikönyvíró vagyok. Eddig mellékállású útikönyvíró voltam, és ezt a könyvet, amit nagyon szerettem írni, meg újraírni, és már 30-valahány éve foglalkozom vele, ezt hagytam többször elárulni, és hogy most már élemedett korom miatt nem járok irodába, ezért most főállású úti könyvírónak tekintem magam, és azonnal átvezetem a változásokat a városban az előző kiadásnak a PDF fájljában. Nagyon élvezem ezt, és imádok utazni is, de rengeteget utaztam a világon, és mindig úgy éreztem, hogy de jó lenne még egy-két nap. És Budapesten meg bárhány napom lehet, még amennyit a gondviselés megenged természetesen. Úgyhogy én egy utazó vagyok a saját városomban, és egy idő után ezt papírra vetettem, és most nem is fogom hagyni elárulni ezt a könyvet, és azért is írtam át, ez már a hatodik kiadás, de a második alapvető átdolgozás, mert úgy éreztem, hogy elavult nem csak egyes pontjain, hanem a hangneme is. Meguntam a hangnemét, és nosztalgiamentesítést határoztam el.
Hát ezt majd szétszálazzuk, hogy miben változott a sok-sok verziója ennek. Ugye én is megfelelően élemedett korú vagyok, mert én emlékszem a legelső angol nyelvű verzióra is, ami azért nem most volt, és aztán meg 25 éve jelent meg az első magyar nyelvű Budapest könyv. A fülszöveg, a mostani fülszöveg szerint azonban ezt már sokkal korábban elkezdted. Az is benne van, hogy 86-ban Bécsben határoztad el, hogy útikönyvíró leszel, de közben írsz a könyvben egy 1982-es történetről, hogy ide házasodott holland úriembert kalauzoltál Budapesten. Tehát ezek szerint ez egy 40 éves történet egyik állomása, vagy végállomása?
Hát egy 40 éves történet, de az igazi történet az általános iskolás koromban kezdődött, amikor 6. osztályban megjelent egy gyönyörű, fiatal, jószagú történész hallgató nő, és azt mondta, hogy ő városnéző szakkört fog indítani, és hát, hogy minden két hétben jön, és akkor elvisz minket helyekre. És odaadatálódik a város iránti érdeklődésem, és 2 évvel ezelőtt rájöttem, hogy a Facebookon megpróbálom megtalálni Ildikó nénit, és megajándékozni valamelyik könyvemmel, és 2 nap alatt sikerült nyomára bukkani, de sajnos 2 éve meghalt már, hogy elkéstem, és innen hívom föl a hálás embereket, hogy ne halogassák a hála kifejezését.
És keressük meg egykori tanárainkat.
Tanárainkat, jótevőinket, és nem feltétlenül nekik kell visszaadni, hanem a fiataloknak is lehet, de vissza kell adni, mert ez egy nagy társadalmi társas játék, és nem lehet mindig csak kivenni belőle.
Mondhatjuk akkor azt, hogy ez a főműved?
Mindenképpen. Van egy másik főművem is, amit hétről hétre írok, és az igazából egy hírlevél folyam. Lassanként az is főművemnek tekintem, mert már 19 éve csinálom. Vademikum hírlevélnek hívják. Úgy hívom magamat, hogy egy népi kritikus vagyok. Ezen a könyvbemutatón 3 ilyen kis vetítést csináltam a 3 kalapomról. Angolul szokták mondani, hogy valakinek több kalapja van, az azt jelenti, hogy több életpályája van. És azt mondtam, hogy én egy útikönyvíró vagyok, egy népi kritikus és egy fotoportál menedzser. És félállású non-profit filantropia tanácsadó, de onnan már nyugdíjba ment. Tehát eltartott egy ideig, amíg belenyugodtam, hogy én egy generalista vagyok. Tehát, hogy én nem specialista vagyok, mint számos egyetemi társam, aki belevetette magát valamilyen munkába, és beült egy múzeum utolsó munkahelyére, vagy egy egyetemen elkezdett tanítani, és akkor egyre mélyebbre ásott valamilyen szakterületbe. Én meg nagyon sok mindenhez hozzányúltam, és hát akkor én generalista vagyok, és ez is egy hasznos embertípus szerintem.
Emlékszem, hogy az első megjelenésekor ennek a könyvnek, talán még az angol nyelvűnél is, meghökkentő volt az olvasók számára, hogy ez nem egy Baedeker, hanem egyfajta ilyen szubjektív városportré, kicsit építészettörténeti kalauz, kicsit olyan társadalmi vizsgálat, szubjektív módon egy kulináris tanácsadó is. Szóval rengeteg minden más volt. Volt-e egyetlen mintád akkor?
Igen, volt egy csodálatos idegenforgalmi könyvtár a Klauzáltér közelében, talán most is megvan, és oda elmentem, és mint egy rendes bölcsész, végignéztem a földtörékség összes útikönyvét, és egy Rio de Janeiro-i útikönyv volt ott, és az volt odaírva, Rio de Janeiro, A Complete Critical Guide. Tehát egy teljes körű kritikai útikönyv. Ezt persze nem értettem, micsoda, hogy fölfaltam, sose jártam Rio de Janeiroban azóta sem, és akkor ezt a kicsit ezt a mindenevő hangnemet onnan tanultam el, de aztán teljesen átváltozott, és az évek, évtizedek során elszemtelenedtem tulajdonképpen, főleg a magyar kiadásokban, és ott már bármely nagyvárost hogy kell élvezni a világon, sőt, hogy kell értelmesen élni, egészen eddig a falig elmentem, de ebben a kiadásban nagyon sokat visszavettem belőle.
Szóval miben különbözik ez elsősorban az előző kiadás?
Elsősorban abban, hogy egy alapvető nosztalgiamentesítést határoztam el. Tehát nem azt akarom mondani, hogy régen minden jobb volt, ami persze nem is igaz, hanem hogy régen milyen volt. De engem azt különböztet meg sok útikönyvírótól, hogy engem a régi, meg az új is érdekel. Érdekelnek a dilemmák is. Fiatalon úgy gondoltam, hogy kikötöttem egy társadalmi nézetrendszer mellett, és úgy éreztem, hogy csak az az üdvözítő. És aztán megtiport az élet, mint részben, mint magasrangú tisztviselőt is, és rájöttem, hogy sokféleképpen lehet egy társadalomnak jót akarni, sokfajta nézetrendszer szerint, ha azt becsületesen és korrekten és szabálykövetően csinálja az ember. Úgyhogy a társadalmi dilemmák ilyen értelemben érdekelnek, hogy közel megyek a dolgokhoz. Nagyon zavar a törzsi véleményalkotás. Tehát továbbra és én tartozom politikai eszményképem szerint valamilyen közösséghez, de azt veszem észre, hogy az én barátaim azok törzsi alapon közelednek bizonyos dolgokhoz, budapesti épületekhez, folyamatokhoz, és nem szabad így, hanem közel kell menni, és hát kapok hideget, meleget tőlük általában, amikor esetleg jót írok mondjuk a Liget projekt valamelyik eleméről, és akkor azt mondják, hogy hogy lehetett oda építeni, és akkor úgy érzem, hogy vannak bizonyos kérdésekben érdekmúlás következik meg. Ezt el kell ismerni. Egy fiatal koromban egy barátom azt mondta, hogy a férfi embert azt különbözteti meg a nőktől, hogy rugalmasan változtatják nézeteiket, ami vicces, mert természetesen nőket is látunk ilyet, sőt, de most ebben nem menjünk bele.
Szóval a nézőpontod is változott, meg te magad is változtál, de vajon az olvasók változtak-e, akiknek írott? Egyáltalán van a fejedben ilyenkor egy olvasó? Elképzeled, hogy kihez beszélsz?
Van a régebbi kiadás, főleg az első kiadás, az a nem budapesti magyaroknak szólt. Tehát azt mondtam, hogy én szeretném átadni a szülőváros érzést a nem Budapesten született magyaroknak. Ez továbbra is egy ambícióm, de most, amikor elolvastam figyelmesen a 2012-es átdolgozott kiadást, akkor rájöttem, hogy meguntam az alter egómat, meguntam a latin nyelvű fikcionalizált szereplőket, úgyhogy nyugdíjaztam Simplicissimust és Complicatust és a többieket, és úgy érzem, hogy nagy idők tanulja vagyok, és most már én beszélek, és passz. De nem szükséges ilyen mankó. És ezt az egész fikcionalizálást, nosztalgiát, ezt szerintem sikerült majdnem teljesen kiirtani, kivéve, hogy az elején egy nagyon bátor dolgot követtem el, és csak rész sikert most így elolvasva a kinyomtatott könyvben, hogy Kosztolányi Dezső egy...
Erről mindenképpen szeretnék.
Kosztolányi Dezső egy nagy példaképem, és mindig megdöbbentem, hogy regényt írt, fordított, színdarabot írt, Shakespeare-t fordított, számos barátnőt látogatott, és mégis minden nap írt újságba. És imádom a tárcáit, és találtam egy ilyen tárcát, ami nézi az utcán, hogy mi történik, és hát írtam rá egy parafrázist, és voltam olyan botor, hogy ezt beleraktam a könyvbe.
Szerintem nagyon jó, hogy benne van, de előtte még mielőtt idáig eljutnánk, van egy kérdés, hogy nagyon határozottan, és ez már az előző kiadásokra is igaz volt, megkülönböztetsz turistát és utazót. Én értem a különbséget, csak a hallgatók, nézők kedvéért te is mondd el, hogy miben áll ez.
Hát a turista az szeretné kipipálni a várost, és szívesen fülül egy turistabuszra. Az utazó nem ilyen, ő személyesen szeretné beszerezni az élményt, általában egyedül jön, vagy kettesbe, vagy egész pici csoportba, és a járatlan utakra szeret jobban menni az az utazó. És még van még más turisztikai rovat is, de az utazók az az igazi közönségem. De az a külföldi kiadásra vonatkozik tulajdonképpen, és a magyar kiadásra azt szeretem volna, hogy a fiatalokat meghódítsam.
Ott ugye azt írod a mostani olvasónak, vagy célközönségnek, a alcíme a könyvnek az az, hogy igazmondó városkalauz modern lokálpatriótáknak. Ugye mindegyik szó izgalmas ebből a szempontból. Te ilyen modern lokálpatriótának tekinted magad, és ha igen, akkor mi a dolga egy modern lokálpatriótának?
Igen. Ott fel is sorolom a 12 ismérvét a modern lokálpatriótának, és magamat ilyennek érzem. Igen. Például ilyenek vannak benne, hogy például én nem azért szeretem azt a várost, mert ez jobb, mint más város, hanem ez az enyém, és beleszólhatok a fejlődésébe, és jobban ismerem, mint a többi. Vagy hogy támogatni kell az újdonságokat, az egy modern lokálpatrióta dolog, vagy hogy ez a törzsi gondolkodástól próbáljuk magunkat mentesíteni, vagy hogy csináljunk listákat a új dolgokról mindig, vagy a kedvenc dolgainkról, és az osszuk meg a barátainkkal. Ilyesmikről van szó.
Valójában a Vademécum hírlevében ezt csinál. csinálod.
Ezt csinálom, csak az nem Budapestről szól elsősorban, már szoktak lenni budapesti dolgok is.
Kultúráról.
De könyvek, meg minden. És azért hívom magam népi kritikusnak egyébként, mert az nagyon-nagyon kevés kivételtől eltekintve sose írja meg, hogy valami rossz. Azt írják meg a szakkritikusok, írja meg a Margócsi.
Az első angol verzió, az hangsúlyosan egy critical guide volt, ott azért leírtad, hogy mi a rossz. Most nem vagy kíméletlenül kritikus, ez igaz, de azért azt se lehet mondani, hogy ez egy ilyen csak a nagyon izgalmas, nagyon pontosan csak a nagyon jó dolgokat megmutató.
Nem, azért.
Valahogy itt a kettő között vagy, ugyanakkor te is célzol rá, meg hát mindannyian minden nap érezzük, hogy az itt élők jóval kritikusabbak a saját városukkal szemben, mint bárki, aki ide jön. Hogy ez azért van szerinted, mert nem szeretjük eléggé a várost, vagy egyszerűen csak ilyen budapestinek lenni?
Valóban a cikkizési hajlam nagyon erős a budapestiekben, de érzem egy kicsit a változást. Tehát minél többet tudnak a budapestiek a városról, akár a múltjáról, akár az új dolgokról, akár a készülő projektekről, annál jobban fogják szeretni. És én egy 15 éves távlatban érzek egy változást. Ez a igen? Nagyon sok és nagyon klassz séta cég, ami működik nagy sikerrel. Ez azt mutatja, hogy az emberek szívesen tudnak meg többet a város múltjáról. Tehát én ezt változónak látom, ezt a trendet, és nagyon sok budapesti fiatal van, akinek már a szülei is itt születtek. Az egy nagy különbség. Tehát az én generációmban, az én szüleim Budapesten születtek, de ez ritkaság volt az én generációmban még. Úgyhogy ez változik, és Budapest egy csodálatos hely szerintem, és lehet közvetlenül Budapest lokál patriotának lenni, úgyhogy esetleg az országban zajló folyamatokat nem szereti az ember, de nem menekülésként, hanem ha közel megyünk, akkor rengeteg jó dolog történik a városba. És én ezt szeretném, hogyha az is van a modellok álpatriótákban, hogy tesz valamit a városért. Lehet tenni a városért. Mindjárt vége a műsornak, és a szerzőtársaimat nem is.
Tessék? Még nincsen.
Ahogy a szerzőtársaimat nem is említettem, hogy ezeket a csodálatos térképeket Felvidéki András nevű grafikus csinálta még akkor, amikor nem volt számítógép ilyesmire, és ezt a 41 térképet 6x41 pauszpapíron rajzolta meg, mert két színbe is.
Ez már a régiekben is benne volt. Most viszont kiegészítetted fotókkal, meg saját mindenféle illusztrációk is vannak benne.
Van.
Miért érezted szükségesnek, hogy ezeket a térképeket még kiegészítsd másfajta vizuális
elemekkel? Az volt az érzésem, hogyha komolyan veszem azt, hogy a fiatalokat szeretném meghódítani, akkor nagyon erősnek kell lenni az illusztrációs résznek. Tehát olyat akartam csinálni, hogy egy fiatal turkál a könyvesboltba, és ne bírja otthagyni a könyvet, mert itt hódolhattam a hosszú képaleírások iránti vonzalmamnak. Imádok hosszú képaleírást írni, hogy minden, ami eszembe jut egy képről. És elcsortam Nádasdy Ádám nagyszerű gondolatát, aki egyszer a lábjegyzetekről elmélkedett, hogy szerintem vannak centrifugális és centripetális lábjegyzetek, hogy az egyik az egyre mélyebbre ás, a másik azt mondja, hogy
by the way típusú.
Érdekes módon ugyanebben az időben Flandriában más szokás honolt. És akkor a fényképeknél is ezt a két fajtát én nagy örömmel. Még másfajta szerzőtársaim is vannak, akik ilyen vendégszöveget írnak. Azokkal most három új is van benne. Az a szomorú szokásom alakult ki, hogy ha valaki meghal, akkor nem teszem be a következő kiadásba, és ezért újakat szoktam hívni. És Tamási Miklósnak, a Mr. Fortepánnak van egy gyönyörű írás, hogy a várba milyen lakni, mint lakni, ahol elmondja, hogy a pandémia idején a gyerekeivel a Halászbástyán tollasozott, és senki más nem volt ott is, úgy egész életében.
Vagy Dragomány György a Rudas fürdőről ír, hogy az hétköznap délelőtt kell látogatni.
Fantasztikus elismerés volt, mikor az utcán találkoztam a híres íróval, és azt mondta, hogy András, már régen gondolkodtam, hogy olyan szívesen írnék egy kis vendégszöveget a Rudas fürdőről. Tehát nem én nyaggattam őt, hogy írjon, bár tudtam, hogy Vörös Sándort hallgat a podcastján, mert akar mondani a vízi MP3 hallgatóján, egyszer elmesélte nekem, hogy miket szokott hallgatni, mert az úszás unalmas, teljesen igaz. Ezen kívül még egy újdonság van, rengeteg Fortepán kép mellett, meg saját fényképeket is kerestem, amik fekete-fehérben is megélnek. QR kódok is vannak a könyvbe. Ennek az a célja, hogy egy hidat verjek a nyomtatott szöveg meg a mozgókép közé.
Igen, ezt úgy hívtam, hogy ez már egy ilyen nyomtatott applikáció.
Igen, és itt megint elszenteltem, de sajnos csak utána jutott eszembe, miután már nyomdába adtam, tehát a következő kiadásba, kedves olvasók, vagy kedves érdeklődők, egy csomó QR kódot fogok beletenni, hogy valami utcasarkon megállok, és fölmondok szöveget, hogy ha itt megáll, akkor arra néz, akkor ezt érdemes, azt érdemes, vagy amikor én 13 éves koromban erre vetődtem, akkor még mi volt más. Tehát ez egy nagyon személyesé lehet tenni a könyvet. QR kód az emberiség egyik legnagyobb találmánya.
tele van ez a könyvirodalommal, nem csak abban az értelemben, hogy fölkértél szerzőket, vagy régi szerzőknek a kis eszélyi benne vannak, hanem például versek, Hát a Jenőtől Kányádinát, Závada Péterig, és itt van ez a Kosztolányi esszé, és a te parafrázisod, ami hát azért egy lírai szerelmi vallomás Budapesthez, legalábbis én így olvastam. Ez a 33 dolog, amiért érdemes budapestinek lenni. Van egy elfojtott, vagy kevésbé elfojtott szépírói éned, aminek itt enged szabad utat, vagy pedig ez egy kivételes dolog?
Van bennem egy ilyen, de ez a majdnem 20 éves hírlevélírás, annyi csodálatos könyvet írtam, hogy van egy vázlata számítógépemben, amit egyszer szeretnénk megérni, csak akkor annyira jónak kell lenni, hogy tényleg beszakadjon az asztal alatt. És igazából megszakadt a szívem például Barna Imre iránt, aki szerintem egy remek regényt írt egy 40 éves műfordítói szerkesztői tapasztalat után, és tulajdonképpen visszhangtalanul múlt el a Kérdezz meg tőle című regényt, azt az utóbbi 10 év egyik legjobb könyvének tartom, és hát nem akarom átélni ezt a dolgot, hogy összesüggődik.
Pedig vannak benne ilyen, tulajdonképpen mini novellák, ami még akár a nagy novella is lett, mondjuk itt a P.J. munkásdalkutatónak.
Csodálatos élményem. Ezek természetesen mind valóságos élmények, mondanom se kell. Tehát ahhoz bátortalan vagyok, hogy az ujjamból szopjak valamit, és beleírjam ebbe a könyvbe. Az...
Igen, de valahogy olyan apró részleteket veszel észre, amit nagyon kevesen. És ezek lehetnek kicsi történetek, mint hogy egy könyvtárban ülő munkásdalkutatóról mi jut eszedbe, egyáltalán, hogy van ilyen. Másrészt pedig ilyen vizuális dolgok, amik mellett elsétálunk, tudom én, egy kis szoborra, egy kártyacsalóról, egy kocsma belső részében. Ez egy neked egy speciális képességet, tehát hogy mindig is így mentél a városba, és észreveted ezeket a részleteket, vagy ezt fejleszted magadban, sőt, ez tanulható?
Mindig megvolt bennem gyerekkoromban is. Magányos kövér kisfiú voltam, mert messzire kellett járnom iskolába, egy zenei általánosba, jártam a város közepére, egy Zuglóba, és nem ismertem a környékbeli gyerekeket, és tulajdonképpen a várossal vigasztalottam. Tehát már Ildikó néni előtt is voltak ilyen élményeim, és a villamoson, a 44-es villamoson mentem az iskolába, akkor olyan úgynevezett bukfenc villamoson mentem, aminek egy ilyen nagy nyitott középső peronja volt, és két helyen lehetett így leakasztani a ajtót, nem tudom, hogy ma buksó nézői vagy hallgatói ismerik-e.
Igen.
Ott, mint egy hajós kapitány úgy lehetett kinézni, és mindenféle konfliktusba keveredtem, hogy miért állok ott, mikor jöttek ilyen kicsi mérges öreg urak, és fel akartak nyomulni egyszerre, és akkor félresodortak. De nagyon szép és érdekes volt a Budapest a fiatalságom idején is, és nem gondoltam, hogy egyszer szabadság lesz. Azt meg külön nem gondoltam, hogy a szabadságnak esetleg hátránya is lehetnek. Én egy ilyen ifjú tori voltam gimnazista koromban, és aztán később is érdeklődéssel figyeltem a falklandi háború fordulatait, és azt gondoltam, hogy ha egyszer bevezetnék itt a szabad választást és a szabad bizniszt, akkor minden probléma elmúlna. Először azt gondoltam, hogy rosszkor születtem, mert ez sose fog bekövetkezni, utána pedig bekövetkezett, azt mondom, na, mégis, és hát nem egészen így történt, hogy elmúltak a problémák, de Budapestben azért van remény.
Bevezeted azt a kategóriát, hogy az alkalmazott emberlesés tudománya. Ez micsoda?
Hát én imádom bámulni az embereket, elképzelni, hogy kicsodák, micsodák, mink gondolnak, merre mennek. Itt írok is egy szégyenteljes expedícióról, amit néha szoktam tenni, hogy a 15-ös busz végigmegyek végállomástól végállomásig, alkonyatkor. És valamiért a magyar ember olyan, hogy hazamegy föl, úgy a Villendár edőnyt, azt átlagban fél órával később húzza le. És akkor be lehet lesni. Ugye a busz úgy elrohan, nem vonnak kérdőre, nem pofoznak fel, hogy mit nézek be a lakásokba. De hát ez persze szégyen teljes dolog. Magánember ilyet nem csinál, úriember ilyet nem csinál, érettségizett ember ilyet nem csinál, csak ha tudományos célja van vele. Meg szeretek metrólépcsőn is néhányszor fölle menni a metrólépcsőn, ott is lehet az embereket bámulni, anélkül, hogy konfliktusba keveredjen az ember. Nagyon érdekelnek a budapesti emberek, és hát szomorúan látom, hogy egyre zártabb az arcuk. Tehát amikor elkezdtem az úti könyvet írni külföldieknek, akkor azt éreztem, hogy egy nyugati nagyvárossal szemben jobban látni rajtuk, hogy mi bántja őket, mire gondolnak. De Budapest aztán most már egy ilyen modern nyugati nagyváros lett, olyan, mint a többi ebből a szempontból. De még mindig például túlkulturált város, azt nagyon szerettem benne. Van egy lista, hogy 12 olyan könyvesbolt, ami nem nyilvánvaló helyeken van, tehát ami nem központi helyen van. Csodás dolgok vannak.
Beszéltél róla az előbb, és hogyha kézbe veszük a könyvet, akkor ez megerősítés nyer, hogy téged tényleg egyszerre érdekel a modern, meg a klasszikus Budapest. A 33 kiemelt helyszín című részben egyszerre szerepel a Rumbach zsinagóga, a felújított Gresham palota, meg a 3-as metró fővámtéri állomása.
Négyes
metró, bocsánat. Te ezek szerint el tudod fogadni a modern épületeket klasszikus környezetben, vagy akár azt is, hogy túlnőjenek a klasszikus környezetükön?
Igen. Én azt gondolom, hogy Budapest igazi igazi sikerreceptje az a réginek és az újnak a szimbiózisa. Ugye nem Rómához, Párizshoz képest, tehát műemlékekben rendkívül szegény Budapest, és hát nem is Hongkong, ami a kortárs építészetnek a mekkája, de ha régi dolgokkal jól sáfárkodunk, és annak a szimbiózise, van egy pár gyönyörű példa erre, például Reimholz Péter egyik utolsó munkája 2000-ből a úgynevezett Happymag szálló, ilyen timeshare szálló, az a Bécsi kaputér egyik sarkánban. Hát az a régieinek az újnak olyan kombinációja, ami 1000 év múlva sem fog elavulni.
Ehhez képest írsz arról, hogy komoly bajod van a Haussmann tervvel.
Így van. Volt egy könyvbemutató a Budapest körben, amit Tosics Iván szociológus vezet, és ő eléggé kiosztott engem azzal, hogy vagy kritizált abban, hogy nem egyenletes mértékben kritizálom a társadalmilag ellentmondásos dolgokat. És ebben igaza van, olyan szempontból nem olvastam még a könyvet, mert azt mondta, hogy ha a Nemzeti Színházat azt tudom teljes szívből anyázni hosszan, akkor miért nem tudom a nem tudom micsodát, tehát más dolgok, Terrorházát miért nem tudom jobban anyázni. És azt mondja, hogy tudja, hogy a úti könyv nem egy társadalomkritikai műfaj, de akkor vagy-vagy. Tehát, hogy akkor egyenletesen cikizzem, vagy ne cikizzem, és ez tényleg.
De hát közben meg vállaltan szubjektív a dolog. Hát lehet, hogy ez téged jobban bosszant.
Igen. Az elszalasztott lehetőségekről is van egy lista, és akkor az első pont az, hogy a meg nem épült Nemzeti Színház a nagy elszalasztott lehetőség, a második a megépült Nemzeti Színház egy elszalasztott nagy lehetőség.
A Haussmann-tervben a replikák nem tetszenek neked. Tehát, hogyha olyannak akarjuk mutatni, mint hogyha egy régi dolog.
Nagyon sokat gondolkozom ezen, mert amikor gyerek voltam, akkor a faszádizmus is az ördögtől valónak számított. Ugye a faszádizmusnak gúnyolja a műemlékes szakma azt, mikor egy régi házatnak a belsejét földig rombolják, és a utcafrontnak a homlokzat megmarad. Ma már ezt nem tekintik bűnnek. És én is úgy érzem, hogy ez egy jó kompromisszum lehet, hogy egy korszerű épület mai követelményeknek, de a homlokzat mégis a városszövetet megtartja. Na most ez az újjáépítés, ez megint, hát borzalmas ötlet tulajdonképpen, de ugyanakkor Varsóba, ugye a háború után visszaállított, az óvár, lerombolt óvárost újjáépítették. Nem tudom pontosan, hogy itt lehet, hogy megint érdekmúl lesz, ha minden kész lesz. Amikor gyerek voltam, sokat álmodoztam róla, különösen, amikor a régi Erzsébet hídról az első fényképet Ildikó néni megmutatta nekem, akkor úgy éreztem, hogy úristen, ha egyszer még ez a régi Erzsébet híd állhatna, vagy azok a kávéházak, vagy azok a régi ébrek, vagy a Nemzeti Szalon az Erzsébet téren. És most tulajdonképpen megcsinálja pártunk és kormányunk, és akkor mi a bajom vele? És tulajdonképpen az a bajom, amit Erő Zoltán főépítész nagyon bölcsen azt mondta, hogy ha egy pontosan ugyanolyan autót építünk, ami 1920-ban egy csodálatos Bugatti volt, az nem lesz vintage autó, az csak egy másolat lesz, és akkor az nem lesz jó beleülni.
Hát addig, amíg tudjuk, hogy ez egy másolat.
Így van. Tehát kétlelkű vagyok tulajdonképpen a Haussmann programmal, ezt kell mondani, mert egyszer a Nemzeti Galériába jártam egy irodába, és kinéztem, és akkor az istállónak a betonfalai látszott a pőrén, és úgy éreztem, hogy hánynom kell. És akkor megnéztem, mikor kész van, és akkor hát most már elmúlt ez az érzésem, és tulajdonképpen az erényeit is látom, gyönyörű szakmunka, szakipari munka és nagy gondosság. És elmentem a Szent István terembe is, és ott pedig az annak a létrehozója, az azt mondta, hogy ez egy-egy arányú modell. Bizony, tehát, hogy ez nem egy, igen. És ez egy őszinte dolog, és az egy-egy arányú modell, az tud illúziókeltő lenni. Hát ugye az a bajom, hogy az építészet az funkciószolgálata, és ha nem tudjuk, hogy mit akarunk a várba ezekbe az épületekbe, akkor hogy lehet neki kezdeni? Tehát ez az építészet étoszával teljesen ellentétes. Most hallottam egyébként, hogy a Teleki Palotában az alkotmánybíróságot teszik, és aztán olvastam egy blogot, hogy cipőkanállal lehet csak oda benyomni az alkotmánybíróságot, mert sok munkaszoba kéne, és nem kell lennének ilyen grandiózus lépcsőházi terek.
Vagy kisebb alkotmánybírókra van szükség, hogy ott jól elférjenek. Ez a könyv most elsősorban a budapestieknek szól, de hát közben azért, főleg azért, mert egy csomó minden a régi könyvekből jön, azért látszik, hogy komolyan foglalkoztat, hogy lehetne vidékiekhez közelebb hozni.
Így van, tehát a főváros, a szülőváros érzés átadása, az továbbra is ambícióm. Nem feltétlenül budapestieknek szól, bár boldog vagyok, ha ők is elolvassák, hanem fiataloknak, bármilyen fiataloknak. Ez a fő ambícióm, és majd meglátjuk, hogy sajnos, amikor megvásárolja egy könyvet valaki, akkor nem kell kérdévet kitölteni, hogy hány éves és mik a szülei, így aztán sötétben tapogatozom, hogy kik a városok. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogy tele van interaktív elemekkel a könyv, vagy nem tele, de hát sok minden van, és nagyon szomorúan vettem tudomásra, hogy az én barátaim nagyon rosszul szerepelnek a templom-torony felismerési teszten. Nem tudom, te hogy szerepeltél?
Azt nem mertem kitölteni, egy ilyen guide-ot kitöltöttem, és megbuktam azon, hogy mi a különbség a konfliktus és a fiaker között, de most már tudom. Ugye a végén mindenképpen meg akarok kérdezni valamit, hogyha te lennél Budapest megszerettetésének a kormánybiztosa, akkor mik lennének az első intézkedéseid?
Hát most, hogy 150-es évforduló van, akkor is én lennék a főpolgármester, akkor azt mondanám, felkeresném az építészkamarát, meg az orvosi kamarát, meg az ügyvédi kamarát, és azt mondanám, hogy legyetek partnerek az ünneplésben, akinek elég nagy háza van ahhoz, hogy vendéget fogadjon, az hívja ide a születésnap alkalmából a külföldi partnereket, szórakoztassa őket, vigye körbe, dicsekedjen el a várossal. Vagy azt is lehetne mondani, hogy bár az nagyon, ez semmibe se kerülne, tehát ebbe az a jó szerintem. És tudom, hogy te ügyködsz, vagy ügyködtél a 150-es évforduló megünneplésének tervezésében, vagy menedzselésében, és a pénz az nem árad, úgy tudom. A másik az többe kerülne, hogy lehetne azt mondani, hogy jöjjenek ide megesküdni fiatal párok ebbe az évbe, és akkor kifizeti a főváros a repülőjegyet, és akkor tulajdonképpen egész életükben emlékeznének, hogy ők itt esküdtek meg, visszajönnek a gyerekükkel, a barátnőjükkel. Emlékszem, hogy a jelenlegi holland királynak a nagymamája, Julianna királynő, az itt töltötte a mézes heteit a Gellért szállóba, és ezt egész életében emlegette mindenféle interjúban, hogy ez micsoda csodálatos város volt, és micsoda csodálatos szálloda a Gellért szálloda.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv.
A Top 10 rovatban 10 új könyvet hoztam utazóknak. Még van rá idő, hogy elutazunk, vagy megtervezzük, vagy fejben elutazunk valahova. Red Bramblett Róma, top 10. Ez a Linge a könyvek sorozatában jelent meg. Top 10 vagy top 10 uti kalauz segítségével Róma valamennyi kincse egy karnyújtásra kerül az olvasótól. Ez a top 10 sorozat ismert több várost is feldolgoz, legutóbb Velencéről, Izraelről, Londonról jelentek meg könyvek, legyen szó műemlékekről, múzeumokról, specialitásokról, gyerekkönyvekről, és minden fejezetben ebben a könyvben is találhatóak térképek, meg 10 inspiráló tipp, meg egy nagyobb léptékű összehajtható térkép is, tehát ez egy klasszikus és jól használható guide. Gunnar Garfors, ahol csak a madár jár, a cserkiadó adta ki idén. Ez egy olyan útikönyv, amely olyan országokat sorol föl, amelyek a föld legeldugottabb vidékein vannak, vagy olyan államok, ahova nagyon nehéz bejutni, esetleg diktatúrák, ez a norvég utazó végigjárta mindezeket, ilyenek szerepelnek benne, mint Guinea, Mauritánia, Líbia, Türkmenisztán, Afganisztán, Kiribati, Nauru, São Tomé és Príncipe, vagy éppen Dél-Jemen. Élvezetes stílusban, szubjektív szempontból megírt útikönyv ez. Kis Judit vagy Tilli, Izrael színei. Kalandos kóborlásaim krónikája az Adlibrum adta ki idén. A könyv írója izraeli kóborlásai során megtapasztalta, hogy vannak az életben meg nem ismétlődő helyzetek, aminek utólagos javítására nincs lehetőség. Busszal, autostoppal utazik, és közben a lét fontos kérdéseiről filozofál, gyalogjárja a Szentföld országútját, szóval ez is egy szubjektív útikönyv sivatagban utazóknak. Magyari Ágnes Madrid, a Xante Librarium adta ki még tavaly. Ez egy gasztronómiai guide, kóstoljuk meg Madridot. A szerző művelődés történeti és kulináris sétára hívja az olvasókat, finoman adagolja az érlelt sonkákat, a bort, az édességet, a bikaviadalt, a drámai műveket, költőket, királyokat. Szóval mindenkinek, akinek a kulinária és a művészet történet is fontos, ajánlom ezt a könyvet. Következő könyv valójában egy sorozat, de egyet kiemeltem belőle, a Marco Polo sorozat, Portugália című kötetét, ezeket a Corvina adja ki, nemrég megjelent a Majorka és a Montenegro kötet is. Nagyon jól használható kicsi zsebkönyv, van benne gasztronómia, kultúrtörténet és használható, nagyon is használható információk és térképek is. Ralph Nestmeyer 111 különleges hely, Provence. Ez is egy sorozat, a legutóbbi része a Provence, és olyan dolgot tudunk meg belőle, amit egy sima guide-ból nem feltétlenül, például Provence kapcsán azt, hogy melyek a természetes jégszekrények, hol van az avignoni pápai palota bejárata, ki gondolná, hogy Franciaország egyik legnagyobb és legszebb könyvesboltja egy 1000 lakosú faluban található, vagy például, hogy hol lehet szalámit vásárolni méterre, és hol van a világ legmélyebb karstforrása, akit ez érdekel, az vegye meg ezt a könyvet, vagy utazzon el Provence-ba. Sebastian Antonio Santa Barbara és Kozma András szerkesztésében jelent meg Modern Nomádok négy keréken, a Szkolárnál, pontosabban még meg sem jelent, de már elő lehet rendelni, és hamarosan megjelenik. Hát, hogy mit is jelent pontosan úton lenni, és vajon hogyan tudunk kilépni a megszokott életünkből egy lakókocsival, és egyáltalán elgondolkozhat-e ilyesmiről az, akinek van munkahelye vagy családja is, tapasztalt utazók és felfedezők osztják meg ezzel kapcsolatos élményeiket, meg gyakorlati tanácsaikat is. Tencer Gábor, Budapest Outdoor, a Corvin adta ki idén. Mi az, hogy outdoor? Ez nagyjából azt jelenti, hogy városiak kívül tágasabb, húzzatok ki a fotelből, a lakásból, várnak a hegyek, vár a természet, vár a mozgás. Az újságíróként is ismert szerző nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy fogyasztóbarát szempontok alapján próbálja rendszerezni a főváros környéki túra lehetőségeket, és jó ötleteket ad, hogy merre menjünk. Török András volt a vendégem, és az ő könyvét természetesen itt is ajánlom. Török András, Budapest könyv, a Parkiadó adta ki, ugyancsak idén. Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, Zubrecki Dávid, Templomsétálk a Balaton körül. Ezt a Kedves László könyvműhelye adta ki, ugyancsak idén. Ez is egy sorozat, budapesti templomsétákról is adott ki már könyvet az urbanista szerző, most pedig a Balatont járhatjuk körül úgy, hogy templomokba is bekukkantunk.